okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Mindenhonnan azt lehet hallani, hogy globális félvezető hiány van. Ebből kifolyólag pedig nem lehet nagy mennyiségben vagy időben legyártani a technikai eszközöket, akadozik az ellátás. De az autógyárakat is sorra állítják le, hosszabb, rövidebb időre. Ez is egy ékes példája annak, hogy az elektronika kezdi átvenni az uralmat minden fölött. Lényegében már mozdulni sem tudunk nélküle, és egy apró kis komponens hiánya óriási gondokat, milliárdos anyagi kiesést eredményezhet. De mi is a félvezető? Témánk a félvezetők hatalma. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Csegzi Sándor fizikus, akit köszöntök a mikrofonok előtt. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit és a munkatársait.
Elsősorban tisztázzuk, hogy mi is az a félvezető.
Igen, hát annyit hozzáfűznék a felvezetéshez, hogy nem félvezető hiány van. Ezt tudom, hogy a világ sajtó így promoválja, hanem a félvezetőkből készített csippek, mikroprocesszorokból van hiány. És azért kell ezt tisztázni, mert ugye hajlamosak vagyunk sokszor általánosítani megnevezésekben a könnyebbség kedvéért, és annyi márkanevet használunk általános formában, ugye most itt a rádióban nem sorolhatjuk fel őket, de a lényeg az, hogy a félvezetők azok vegyi elemek. És itt elsősorban a szilíciumra és a germániumra gondolunk, ezek a Mendeleev táblázatban, a vegyérték táblázatban a négyes fő oszlopban találhatóak. Egyébként ott vannak más anyagok is, de annak idején, amikor Mendeleev ezt a táblázatot elkészítette, akkor oszlopokba azokat az elemeket helyezte, amelyek tulajdonságai hasonlítanak egymáshoz. És a mi műsorunkban most sokszor a germánium és a szilícium neve fog elhangzani, viszont tudni kell azt, hogy félvezető anyagokat most már a technika nagyon sokfélét ismer, mert lehet kombinálni ezeket az anyagokat a négyes oszlop vagy a negyedik főoszlop elemeit, és még egyszer kiemelem a szilíciumot és a germániumot, kombinálni lehet a mellette levő oszlopok elemeivel, illetve a hármas, illetve az ötös oszlop elemeit kombinálva úgy szintén újabb félvezetési tulajdonságokkal bíró anyagokat lehet előállítani. És akkor azért határozzuk meg, hogy mit értünk félvezető alatt, azon túl, hogy a szilícium és a germánium azt mondjuk, hogy, és még mondjuk a szelén az, ami ismertebb a régebbi, akik régebbtől elektronikáznak, a régi csöves rádiókban még ismerik azokat a szelén lemezeket, amelyeket diódaként használtunk egyenirányításra, hogy ezeknek az anyagoknak a fémekhez képest a vezetőképességük gyengébb, a szigetelő anyagokhoz képest a vezető képességük az elektromos vezetésről, az elektromos áramra gondolunk most, a tulajdonságai jobbak. Tehát középen helyezkedik a vezetők és a félvezetők között. Ez azt jelenti, hogy adott körülmények között szigetelőként viselkedik, adott körülmények között vezetőként viselkedik. Ahhoz, hogy ezt a kérdést is valamennyire kibontsuk, én próbálom a lehető legegyszerűbb, érthetőbb formában, szemléletes formában hozni ezeket a képeket, mert valamennyi ismeretünk mindannyiunknak van még az iskolai fizika órákról, vagy kémia órákról. Mindannyian tudjuk azt ma már, hogy az első megközelítésben az anyagnak kristály szerkezete van, tudjuk azt, hogy a kristály szerkezetben, persze vannak amorf anyagok is, de itt most az a anyagkör, elemi kör, elemek köre, amelyekről beszélünk, ezek kristály rácsokba helyezkednek el. Az atomok a kristályrács csomópontjaiban vannak, illetve az atomok ezen túl egy maggal és egy elektronhéjjal rendelkeznek. És ezt a tulajdonságot, hogy vezető vagy szigetelő, vagy félvezető az az anyag, azoknak az elektronoknak a viselkedése határozza meg, amelyek az elektronhéjban helyezkednek el. Tehát úgymond burkolják az atommagot. Ezen belül az elektronhéjon belül is, ugye minden atommagnak több elektronja van, illetve minden atomnak több elektronja van, ezek különböző energiaszinteken helyezkednek el. Tehát úgy kell elképzelni, hogy több héj veszi körül az atommagot, és az elektronok rávehetők, hogy kommunikáljanak, közlekedjenek az elektronhéjak között. De hogyha külső beavatkozással megbizgetem egy kicsit, energiát viszek be egy elektronnak, az felugorhat egy magasabb energiaszintre, és akár szabaddá válhat, illetve részt vehet az elektromos vezetésbe, elektromos áram formájában. Hogyha ez visszaugrik, tehát nem szabadul ki az atommag vonzás köréből, hanem visszaugrik az eredeti állapotába, akkor ő ezt az energiakülönbséget leadja, és ezt foton formájában közli a környezetével, és hogyha ennek a fotonnak a frekvenciája a látható frekvencián belül van, akkor látjuk ezt a fényt. Tehát látjuk azt, hogy egy atom lehet energia elnyelő, de ugyanakkor energia kibocsátó is. És a félreértések elkerülése véget nem az atom magról beszélünk, hanem az elektron héjról, az elektron burokról, amivel viszonylag könnyen tudunk kommunikálni, főleg a technológia fejlődésével az utóbbi időben. A félvezetőket tehát rávehetjük arra, hogy adott körülmények között vezetővé váljon, illetve amikor úgy akarjuk, visszaálljon szigetelő tulajdonságaira. Ezért nevezik félvezetőnek. Na most legelőször, és még a 900-as évek elején a germániumot találták ezekkel a tulajdonságokkal, de mindjárt utána a szilíciumot is. Aztán a félvezetők tanulmányozása során a germániumra több figyelem hárult, mivel annak az olvadás pontja a 900 valahány fok körül van, tehát viszonylag könnyen előállítható, és a szilíciumnak pedig 1500 fok felett van az olvadás pontja. Miért fontos ez a kérdés? Azért, mert elő kell állítani ahhoz, hogy ezt az anyagot mi valóban félvezetőként tudjuk használni, tisztítani kell a elemi formáját. Ezt a tisztítást pedig lokális melegítéssel végzik a mai napig ez az eljárás, vagyis egy kristályt, egy monokristályt alakítanak ki abból az anyagból, amiben nagy mennyiségben jelen van a germánium vagy a szilícium. Most már azt is el kell mondani, hogy az utóbbi időben a szilícium az, ami preferált, és a germániumot ritkábban inkább ilyen pótcselekvésként használják. Ezt is a liceumisták, akik liceumban jártak fizikórán, biztos elmesélték nekik ezt a lokális melegítés formát, hogy hengereket alakítanak ki az adott anyagból, és gyűrű formájában helyeznek melegítő eszközt erre a hengerre, és mindig a szennyezés, az, amit el akarunk távolítani a kristály szerkezetből, az mindig a felmelegített zónában van. A lehűlt rész az már monokristályos formában, szép kristály szerkezetben alakul ki, és a végén ennek a hengernek a végét levágják, és utána szeletelik ezt a rudat, ilyen 1 milliméteres, vagy időnként vastagabb, vagy vékonyabb, annak függvényében, hogy milyen célt fog szolgálni az a lemez, és ez most már egy homogén, viszonylag tiszta, tehát ilyen 90% feletti, de akár 99% feletti tisztasággal bíró germánium vagy szilícium kristály szerkezetű anyag keletkezik. És akkor már azt mondjuk, hogy van egy félvezető elemünk, egy tárgyunk, amivel utána elkezdünk dolgozni. Tehát itt jön be már a felhasználási folyamat. A tiszta félvezetőt, tehát ezeket az anyagokat utána rá lehet bírni például fény kibocsátásra. És ma a ledes, úgymond a light emitting dióda, tehát a fénykibocsátó diódák esetében ezt a technológiát kell alkalmazni, illetve önmaga is már anélkül, hogy eljussunk a PN átmenet, amiről később fogunk beszélni, a kimondott dióda struktúrához már ezt az anyagot fénykibocsátásra lehet, illetve fényrecepcióra lehet használni. Ezt az állapotot már lehet például fotovoltaikus paneleknek a elkészítéséhez használni. Ez még költséges, és a hatásfoka így nem a maximális az anyagkihasználásnak, ezért inkább a vegyület formákat használják, de erről talán majd később.
És akkor mi a működési elve a félvezetőknek?
Igen, tehát ahhoz, hogy ebből valami hasznot tudjunk hozni, azon kívül, hogy fénybocsát ki, vagy fényrel, tehát fényreceptor, vagy fénykibocsátó lesz, ezek voltak az első alkalmazások, illetve mai napig ezeket alkalmazzák, ugye ilyen célra, tehát a úgymond lézereket lehet létrehozni, és most az üvegszálas kommunikáció esetében ennek nagy szerepe van, és nagyon magas szintű technológiai szinteket lehetett már elérni, és nagyon komoly megoldásokat sikerült alkalmazni a mai napjainkban, hogy majdnem banális eszközökkel tudunk ugye fény üvegszálon információt közölni hosszú távon. Erősíteni tudjuk a jelt, illetve modulálni, demodulálni, amihez azért idő kellett. Említettem, hogy a 900-as évek elején volt a felismerés, aztán a 30-as évek elején jöttek az alkalmazások. Abban az időben az elektronika még az úgymond katodcsöves, illetve fűtött szál csöves megoldásokat használták. A csöves rádiót mindenki ismeri, azt hiszem a rádióhallgatók közül, még a fiatalabbjai is ismerte, azért még most is van ennek a technikának hobbi szinten menete, mert a hang kibocsátás szempontjából, hanggenerálás szempontjából a csöves megoldások még mindig úgymond melegebb hangot adnak, mint a félvezetős megoldások. De jöttek a fejlesztési igények, amikor már elkezdődött a számítástechnikának az igénye, a kialakítása, amikor már különböző számítógépeket kezdtek tervezni, akár hadi céllal, akár ugye aztán a 60-as évek tájékán már a zűrkutatás szempontjából ezek a dolgok akár mondhatni létfontosságú fejlesztések voltak. A dióda volt az első olyan szerkezet, amit félvezetőből alakítottak ki, és egy ilyen csöves szerkezetet helyettesített. El kell mondani azt, hogy a germánium és a szilícium is 4 vegyértékkel bír. Ez azt jelenti, hogy a legkülső héjen 4 elektron van, és ez telített, úgymond, tehát különösebben nem kívánkozik vegyi kapcsolatba más anyaggal, de rávehető erre. És akkor, hogyha ezt a 4 vegyértékű anyagot kapcsolatba hozzuk valamilyen formában, ezek egy kicsit azért bonyolultabb megoldásokat igényelnek, mindegy, mi így elmondjuk, de most ez a cél, hogy megértsük a folyamatot. Például egy 3 vegyértékű anyaggal kombináljuk, például bort viszünk be, ez nem a most ősszel készülő szőlőből a bor, hanem a vegyi anyagról beszélünk. A 3 vegyértékével igényel egy elektront. Most lesz tulajdonképpen a félvezetőben egy elektron hiány, és keletkezik egy lyuk. Ezt akkor azt mondjuk, hogy egy P-típusú félvezetőt állítottunk elő, amiben a töltés hordozó egy lyuk. Ez egy pozitív töltést jelent. Hogyha 5 vegyértékű, például foszforral szennyezzük ezt a szilíciumot vagy germániumot, akkor egy elektron fölösleg lesz, ezt egy N-típusú félvezetőnek nevezzük. Itt elektron lesz több, elektron többlet lesz, és ezt N-típusú félvezetőnek fogjuk hívni. Ha a P és az N-típusú félvezető, tehát tulajdonképpen ez egy szilícium lapka, amin egy úgynevezett párologtatással, diffúzióval az egyik felét N-típusúra, a másik felét P-típusúra képezzük ki, ezzel a dopolással magyarul, vagy szennyezéssel, akkor a kettő között lesz egy átmenet. Ezt PN átmenetnek nevezzük, és ezt a szerkezetet pedig már diódának nevezzük. Ennek a tulajdonsága, ennek a szerkezetnek az, hogy csak egy irányba vezeti az áramot. Tehát, és ezt külső vezérléssel, egy külső feszültséggel, annak függvényében, hogy direkt vagy inverz formában tápláljuk ezt a PN átmenetet, ő vezet, vagy nem. Tehát egy kapcsoló lesz ebből, de itt akkor már rögtön a digitális szerkezetre gondolunk, hogy igen, nem, 0-1. De még nem tartunk ott, hogy ezt kimondottan számítógéphez tudjuk alkalmazni. Ennél egy kicsit bonyolultabb szerkezet kell, és ez a tranzisztor. És akkor most eljutottunk tulajdonképpen az elektronikának ahhoz az alapelleméhez, ami a mikroprocesszoroknak az alkotó eleme, tehát a tranzisztor.
És akkor most adjunk egy kis pihenést a mikrofonoknak, hogy ne egyesbe, hanem nullásba álljanak, de a kedves hallgatók ne menjenek sehova, mert mindjárt folytatjuk a digitális világot.
Tapad az én a léthez, szakadék szélén állunk, úgy, hogy szabad a gazdag lélek. Lopakodom, hogyha teszem a dolgom, megkopaszodom itt a kobakomon. Ha kopog a bánatból a válcim okozom, és olyan szépen játszunk, hogy nem zökkent ki szó. Csinálom, amit teszek, mindegy, ki mit szól.
feszi a ceremónia. A zene szólít a kornyika, helyett a krónika. Nem kell a mórika, béke harmónia legyen, na mondd mi van. Itt van az igazi Elim a fiai, lirikus dinamit kilazít, mint a pintyarim. Nagyipari kivonnak vita nincs, van valami ma, minden segít a vitamin. Fenomenális, ha forgatjuk a szavakat a ritmus oldalán, felalász alatt vagy gyerünk már emberek, ki legyen mulatni. Meg kell ma mutatni a tudat alatt. Amikor megfogom a mikrofonomat, megköszönülöm a torkomat, tolom a soromat, dobon az adoma, ezért van az oroszlánon a korona.
Boros mojrák, a bársony függöny, egy ütött kopott rivalda, AKPH maffia laza, alkalmi esztrád, a lelki ismeretednél még jó lehetsz egy italra, mi majd a zenét küldjük, hadd legyen az a pesztrád. A design drogtól lassacskán már minden spanom mizantróp, a hangulatom monalizás, közelít a blazírthoz. Totális apátia, nem áll föl csak a bizartól, és a szenam meg a dermot még mindig a közös trackre bazíroz.
Ha nem tévedek, a zene előtt a tranzisztoroknál hagytuk abba, aminek a felfedezésért Nobel-díj is járt.
Igen, tehát úgy, ahogy ugye most a pandémia COVID kapcsán mindenki azt várta, hogy Karikó Katalin megkapja a Nobel-díjat, mert ez az elismerése egy felfedezésnek, aztán kiderült, hogy még sok százan várnak erre az elismerésre, tehát ez nem véletlenül a Nobel-díj az, ami tulajdonképpen hát megkoronázza a elismerés szempontjából, hogy mérföldkő az a találmány, az a felfedezés, amit díjaznak. A tranzisztort 47-ben mutatták be először. Itt már közben lépett nem csak a tudós kíváncsisága, hanem a gazdaság ráérzett arra, hogy itt bizniszről van szó, itt most már ki tudjuk cserélni a régi csöveket az új technológiával, amelyik kevesebbet fogyaszt, gyorsabb, fejleszthetőbb, több a perspektíva benne, illetve ott volt az igény már, hogy a számítógépei valóság volt, 45-ben már az ENIAC-ot megcsinálták Amerikában, illetve amúgy megcsinálták, már működött, az az első komolyabb elektronikus berendezés, illetve a hadi hadászat, főleg a vadász repülőknek a vezérléséhez, irányításához, ellenőrzéséhez szükség volt olyan elektronikai eszközökre, amelyeket már a csöves rendszer nem tudott kiszolgálni. Egyfelől a fogyasztás, másfelől a méretek szempontjából. És ugyanakkor már megnyílt az út az űrkutatás fele, tehát a titkos fejlesztések már zajlottak, még nem voltak bejelentve a közel-távoli perspektívák, de úgy orosz oldalon, mint főleg amerikai oldalon ezek a fejlesztések gőzerővel zajlottak. Így pénz is volt arra, hogy a cégek fejleszteni tudják ennek a technológiának a vonalát, és 48-ban végül is szabadalmaztatták három fizikusnak a munkája révén a tranzisztort, és azóta indult el tulajdonképpen az a folyamat, ami még nem ért el a csúcsát, mert a lehetőségek, az igények folyamatos újra születése, újra termelődése következtében új feladatok elé teszik a fizikusokat és a mérnököket. A lényeg az tehát, hogy 47-től beszélünk a tranzisztorról, ami nem más, mint a régi triódának a kihelyettesítése, és ez azt jelenti, hogy már nem csak kapcsolóként lehet működtetni egy félvezetőkből felépített szerkezetet, ami tulajdonképpen két PN átmenetnek az összeolvasztása, ugyanazzal a technológiával, de itt most már beszélünk egy emitterről, beszélünk egy bázisról, beszélünk egy kollektorról, és gyakorlatilag külső feszültségek, illetve áramok segítségével befolyásolni tudunk egy ezen a tranzisztoron áthaladó bázis, illetve emitter kollektor áramot, ami már modulálásra, demodulálásra ad lehetőséget. Ebben a pillanatban volt szerintem az a felismerés, hogy itt akkor nincs megállás, ezt a technológiát integrált áramkörökbe, illetve mikroprocesszorokba. Szerintem akkor még a mikroprocesszor fogalma nem volt megszületve, de az integrált áramkör fogalma már ott volt a fejekben, mivel itt akkor arról volt szó, hogy kombinálni lehet, sokszorosítani lehet ezeket az elemeket, és ebből nagyon ügyes eszközöket lehet a számítástechnika számára készíteni. Persze az üzletet nem ez jelentette első lépésben, hanem a híradástechnika. A rádiók hozták az áttörést gazdasági szempontból, mert azok a szekrényszerű berendezések, fa, dobozos szerkezetek, amiket ugye még hát nektek a nagyszülőknél, nekem még otthon a lakásban ott voltak, illetve épp a napokban üresítettünk szülői lakást, és ott voltak ezek a berendezések. Ezeket zsebrádió szintre lehetett hozni. És ugyanakkor ugye a magnetofonok, a kazetofon fejlődése hozta, tehát a hanghordozóknak a fejlesztése, aztán utána a képhordozóknak, rögzítőknek, hordozóknak a technikája igényelt új megoldásokat, ez jelentett új üzleti lehetőséget. Aztán tehát a 60-as évek tájékán, 61-re tehető, hogyha valamennyire, ugye a dátumokat annak függvényében lehet meghatározni, hogy mikor szabadalmaztatták azt az ötletet. Mert lehet, hogy már előtte 10 évvel megvolt az ötlet, de a tudományos szempontból, amikor a szabadalmat megkapta az a találmány, akkortól lehet számítani, hogy akkor az megvan. És 61-ben az űrkutatás számára kellett készíteni olyan berendezéseket, amelyek úgymond a bordkomputerek a mai autózás szempontjából, és ugye indult az Apollo program, 69-ben a Holdra szállásnál már nagy szerepet játszott egy ilyen komputer, amiben több száz tranzisztor volt, tehát most, ha jól emlékszem, valami 13 kiló tranzisztor volt beszerelve, ez egy érdekes statisztika a modulba, ahhoz, hogy a Holdra szállást és onnan a Földre való visszatérést le lehessen vezérelni. Érdekes módon elég sokat tartott az integrált áramkörös időszak. Ez az első integrált áramkör valami egy tranzisztort és néhány úgymond passzív elemet tartalmazott, kondenzátort ellenállást. Itt akkor zárójelben jegyezzem is meg azt, hogy a félvezetőkből ezzel a PN átmenettel nem csak aktív, tehát dióda vagy tranzisztor elemet lehet létrehozni, hanem létre lehet hozni fénykibocsátó elemet, fényreceptáró elemet, illetve kondenzátort és ellenállást is. Ez nagyon fontos, mert gyakorlatilag egy szilícium lemezkére a különböző szennyezési szinttel ki lehet hozni ezeket az elemeket, és akkor teljes áramköröket lehet néhány négyzetmilliméterre összehozni. Ma csak úgy viszonyításképpen, tehát 61-ben egy tranzisztor és néhány ilyen passzív elem, ma egy mikroprocesszorban több millió tranzisztor van létrehozva. És ez egy négyzetcentiméteren, tehát egy egyszerű, akár most nézem az okos órát, abban az okos órában egy olyan kis processzor van, amiben több millió tranzisztort hoznak létre. Az okos telefonok, tehát itt most már olyan technológiai szintről beszélünk, amikor az a szennyezés, amit említettem az elején, ami véletlenszerű volt, hogy egyszerűen egy lombikba, amiben légüres teret hoztak létre, abba párologtatták azt a valamelyik elemet, vagy a három, vagy az öt vegyértékű elemet egy szilícium lemez alatt. És akkor, ahogy az a diffúzió véletlenszerűen létrejött, abból lett valamilyen tulajdonságokkal jobb, vagy rosszabb tulajdonságokkal bíró félvezető valami. És azt például én nekem is része voltam fizikus hallgatóként első éven, röntgen sugárral átvilágítottuk ezeket a lemezeket. Iperészé Bönelsza volt a cég, az már rég nem létezik, amelyik Romániában a félvezető elemeket gyártotta, és ő ezeket a felszeletelt szilícium lemezeket küldte hozzánk. Mi röntgen képet készítettünk erről, és berajzoltuk, gyakorlatilag bekarcoltuk azon a lemezkén azokat a felületeket, amelyek használhatóak voltak elektronikus berendezések készítésére. Ma ez már nem így van. Ma már úgy tudják szennyezni ezeket az elemeket, hogy számszerűen 10 000 félvezető atomhoz hozzátesznek egy szennyező atomot. És ezáltal nagyon jó a kihasználtsága ezeknek az anyagoknak, és ugyanakkor a minősége is a berendezéseknek, ezeknek a csippeknek maximális. Tehát tulajdonképpen nagyon nehéz már túllépni. Ezek is határok, hogy milyen szinten tudunk beavatkozni ezekbe a kristály szerkezetekbe ahhoz, hogy növeljük a hatékonyságát a berendezéseknek. Tehát az integrált áramkörnél tartottunk 61-ben, aztán a 80-as évek elején elindult a mikroprocesszoroknak a készítése, amikor már, ha úgy tetszik, sok integrált áramkört komprimáltak, tehát sűrítettek egy kis szilícium lapra, amelyek már programálhatóak voltak. Tehát ezeket már kívülről valamilyen módszerrel, hát tudjuk most már egy úgymond szofttal, programálni lehetett, műveleteket lehet ezekkel már elvégeztetni. Ezek adatot tudnak gyűjteni kívülről, adatokat tudnak visszaküldeni különböző eszközökhöz. És így lett ugye a számítógép, ami ma már óriási kapacitásokkal működik. Ezekhez ki kellett fejleszteni szintén félvezető elemekből a memóriákat, illetve egyéb kisegítő eszközöket, amitől ma ezt a performanciát hozzák, amivel most már amihez hozzászoktunk, ha úgy tetszik. És akkor lehet, hogy most eljutottunk az autókig, ahová majd lehet egy szünettel folytatjuk.
Ám azelőtt József kérdi Barótról, hogy a mikrohullám sütőkben van valamilyen lemezke, ami át szokott égni, és ez a vesztét okozza. Mi ez a lemezke, illetve hogy kapcsolódik ez az elektronikához?
Igen, hát itt nem csipről beszélünk, de a mikrohullámú sütőben ott a, még a régi csöves állapotok vannak, mert ott olyan mikrohullámot kell előállítani, és az már, illetve még a régi technológiával, régi ezt idézőjelben mondom, mert már nagyon modern csövekről van szó, de maga a koncepció az még régi, azzal állítják elő a mikrohullámokat. A mikrohullámok a fémet nem szeretik, tehát ott ezért nem szabad fémedénybe tenni, vagy egyéb ilyen eszközt. Ugyanakkor miért nem szereti? Azért, mert a mikrohullámú sugárzás könnyen rezonál a fém atomokkal, tehát felmelegítik azt a megengedett szinten felületve gyakorlatilag azok az elektron héjak közötti kommunikáció létrejön a mikrohullámok segítségével, és tönkre megy a fém szerkezet. Valószínű, hogy amire utal a hallgató, valami ilyen jelenség miatt van, nem kellene legyen abban olyan fémellem, ami kiég. Tehát a doboz az, annak az egy olyan fémből van készítve és festékanyaggal bevonva, ami árnyékolja a mikrohullámok szintű sugárzást, viszont hogyha beteszünk a központjába, ugye mert fókuszálva van a sugárzás a melegítő felületre, oda ha fémet teszünk, akkor ott bizony bejön ez a gerjesztett állapot, és tönkre megy a fém.
Amire még nem tértünk ki, most már tudjuk, mik ezek a félvezetők, de hogy lett belőlük hiány? Illetve, hogyha főleg a szilíciumot alkalmazzák manapság, akkor miért nem tértek vissza a germániumra?
Tehát nem a félvezetőből van hiány. Ezzel kezdtük a beszélgetést, ez egy rossz kifejezés, a csippekből van hiány. Ezeket le kell gyártani, illetve azt, amit elmeséltünk most, ezt a technológiai fejlődést is eljutottunk a chip gyártáshoz. Ma van néhány cég a világban, Dél-Koreában, Kínában, Amerikában. Gyakorlatilag ez a három ország az, amelyik adja több mint 90%-át a ezeknek a mikroprocesszoroknak, amit beépítenek az autók esetében a, úgymond a bort komputerbe. Mit tud ez? Ugye ma már annyira automatizálva van egy legegyszerűbb autó is, hogy ha más nincs, de van esőérzékelő, van fényérzékelő, van hőmérsékletérzékelő, van fordulatszámszabályzó, van kilométerszámláló, sebességmérő, ugye nagy részében már automata, pilóta van, tehát ezeket a tevékenységeket hangolja össze, adatot gyűjt, illetve tárol, illetve kijelez egy ilyen bort komputer, és ehhez kell az a chip, amiről beszélünk. Ez most már sok esetben ugyanaz a chip, amit a számítógépekben is használnak, csak lehet, hogy egy kicsit leegyszerűsített formában azért, hogy olcsóbb legyen. Mivel le volt állva az autógyártás a krízis, illetve a fertőzési hullám, első hullám idején, ezért leálltak, nem volt ugye felvásárlás, leálltak ezek a vonalak is, amelyek ezt a, ezeket a csipeket termelik, és ahhoz, hogy visszaálljon ugyanaz a szám, amit azelőtt termeltek, valamennyi időről van szó. Ezt csak én mellékesen jelzem, vagy mondom, ez teljesen az én személyes véleményem, ebbe benne van egy kicsi piaci huncutság is. Tehát gyakorlatilag a pandémia sok mindenre rávilágított. Többek között arra is, hogy a piac mennyire kiszolgáltatott bizonyos tényezőknek. És az egyik ilyen tényező a mikrochip gyártás. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a következő 2-3 évben Európában is fognak chipet gyártani. Erre mérget veszek, ha úgy tetszik, mert nem szolgáltathatja ki magát egész Európa három másik országnak, legyen az Dél-Korea, legyen az Kína, legyen az Amerika, érdekes módon nem Kína a legnagyobb chiptermelő, vagy előállító hatalom, a legnagyobb Dél-Korea, és utána az Egyesült Államok, és úgy jön Kína. Valamennyit gyártanak Japánban is, de az érdekes az, hogy én most nem akarok cégneveket mondani, de azzal Intelt kimondhatjuk nyugodtan, hogy az a legnagyobb chiptermelő a világon, illetve ők fejlesztenek a legdinamikusabban a számítógépekhez chippeket, és ez nem véletlen, mert az első mikroprocesszort ugye ők állították elő. Ez teljesen gazdasági vonalon, tehát érdekes volt a folyamata, hogy kialakultak ezek a vállalkozások, mert ugye kezdődött azzal, hogy 40, illetve 56-ban Nobel-díjat adtak a tranzisztor három feltalálójának. Utána az integrált áramkör fejlesztése az az időszak nem volt annyira érdekes, mert ezek a tulajdonképpen kevés alkatrészt tartalmaztak magukba, és tulajdonképpen egy-egy műveletre voltak képesek azok is. Voltak erősítők, voltak logikai áramkörök, amelyek az alapvető logikai kérdésekre tudtak válaszolni, de a mikroprocesszor az már áttörés volt, mert műveleteket volt képes, illetve képes elvégezni, ezeket lehet programozni már. És erre is egyébként 2000-ben Nobel-díjat adtak, tehát felismerte a tudományos világ a mikroprocesszorok szerepét is, hogy milyen hatással volt az emberi létre. Viszont érdekes módon, igen, azt kezdtem el mondani, hogy hogyan alakultak ezek a cégek, tehát ahol történt a tranzisztor fejlesztés, onnan kiszállt néhány ember, akik megalakítottak egy másik céget, amelyik elkezdte az integrált áramköröket gyártani, illetve ezekből aztán mentek jobbra-balra az emberek, és ketten alapították meg az Intel céget, amelyik ma a legnagyobb mikroprocesszor gyártó cég. De ma már sokan tudnának mikroprocesszorokat gyártani, viszont úgy látom egyelőre még a gazdasági érdekek összefonódása még kielégítő ahhoz, hogy a mostani piacot el tudják látni. Tehát egy éven belül biztos, hogy ez a kérdés helyére áll, mert itt még jött az elektromos autó dömping, nyugodtan lehet ezt mondani, mert gyakorlatilag nem a belső égési motorokkal készített autókhoz gyártott mikroprocesszorok a probléma, hanem az elektromos autók, ahol már sokkal nagyobb szerepet kap a számítógép, ahol sokkal nagyobb szerepet kap a mikroprocesszor. Illetve a belső égésű autók, motorok által hajtott autók esetében a 4x4-es kérdés, ugye, mert most már ezek a 4x4-es meghajtások az intelligens meghajtás, hogy nem egy folyamatos 4x4, hanem az igényeknek megfelelően a négy kerék különbözőképpen kapja a teljesítményt, illetve az ABS kérdésköre, ezeket, vagy éppenséggel a védő, hogy hívják, a légzsáknak a kezelése, ezek mind számítógépes problémák, ezeket mind memóriában kell tartani, illetve információt kell folyamatosan kapni az autótól, és reagálni kell folyamatosan erre, amit csak számítógépes rendszeren keresztül lehet megoldani.
Sándor, rohamosan közeledünk az adásidő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt, és javasolom, hogy a közeljövőben még folytassuk a beszélgetést, hiszen számos kérdésre és jövőbeli boncolgatásra nem kerülhetett sor az idő miatt.
Hát a felszínen mozogtunk nyilván, azt remélem, hogy azért bizonyos kérdésekre tudtunk választ adni, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokra még nem. Köszönöm a meghívást, és nyitott vagyok bármikor a találkozásra.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Csekszis Sándor fizikusnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!